Elfoglalva, folytassuk a dicséretünk éneklését, a 328. dicséretünknek további verseit énekeljük, a 2-tól a 6. versig, bűn, pokol már búban éljen. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amint azt olvasásra is jelöli Biblia olvasó kalauzunk, Máté evangéliumának 2. fejezetéből. Máté evangéliumának 2. fejezetéből az 1-től 18. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: hang hallatszott rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Isten áldjon meg bennünket, hogy ne csak hallgatói, hanem megértői és megtartói is legyünk annak az üzenetnek, amelyel ő bennünket ma megszólít és megkeres. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Azt kértük tőled, mennyei édesatyánk, aki égnek és földnek ura vagy, énekünkben, hogy emeljed a te kegyelmed által ég felé a mi életünket. Köszönjük te neked, hogy igéd által, szavad által ezt teszed. Magadra vonod a mi figyelmünket, és azt az evangéliumot hirdeted nekünk, amelyben hittel belekapaszkodva az ég felé, a menny felé, a veled való közösség felé viszed és ragadod a mi életünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy valódi és igaz vágyakozása legyen a mi szívünknek hozzád jutni, veled egyé lenni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez a vágyakozás ne csak azért támadjon a mi szívünkbe, mert talán nehézségekben járunk itt a földön, ezekben az időkben, hanem úgy ébreszted bennünk ezt a vágyakozást, hogy te miattad, te érted, legyen ott ez a vágy a mi szívünkbe. Magunktól képtelenek vagyunk téged így szeretni, de ha értjük és egyre jobban megértjük, hogy ki vagy te, akkor ez a szerelem fölgyulladhat a mi szívünkben kegyelmedből. Ezért kérjük most is tőled azt, hogy engedd, hogy lássunk téged annak, aki vagy. Értsük azt, amit önmagadról kijelentesz és elmondasz, hogy ezáltal is ébredhessen a szívünkbe a hit, a vonzalom, a hozzád és neked való elköteleződés. Ebben légy nekünk segítségül. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására úgy készüljünk, hogy a 318. dicséretünk 5 versét énekeljük. Az első verse a 318-as dicséretünknek így kezdődik. Jer, minnyájan örüljünk.
Jer, minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Itt az Atya, Úristen, vigasztalója, lelkünk megvilágosítója. Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk, érdeméből kegyelmet nyerjünk.
Isten igéje Lukács evangéliumának 2. fejezetéből szól hozzánk, Lukács evangéliumának 2. fejezetéből a 21. verstől a 24. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezt találjuk megírva. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a mózesi törvényekben megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úrnak a törvényben foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét, vagy 2 galambfiókát. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, tegnap Isten igéje úgy szólt hozzánk, és azzal az üzenettel keresett bennünket, hogy lássuk Jézusban azt, aki ő maga. És Isten arra tanított bennünket, hogy hogyan is jussunk helyes felismerésre Jézus Krisztus felől. Hiszen ő az, aki által személyes kapcsolatba kerülhetünk Istennel, aki által mi áldottak lehetünk, és aki által Istent is atyánknak nevezhetjük. Arról is hallottunk, hogy Jézus Krisztus befogadása által nyerünk Isten fiúságot, azaz leszünk Isten javainak várományosaivá, örököseivé. Azonban mindaz, amiről beszéltünk és mindaz, amiről hallottunk, bárki számára könnyen tűnhet elméletnek vagy elméletiesnek. Könnyen tűnhet egy vallási tanításnak, ami úgy létezik és van, de elég elvont, és valójában igazából ellenőrizhetetlen. ellenőrizhetetlen. Valóban bemegyünk abba az örökségbe, ami a fiak öröksége, az Isten országába. Valóban miénk lesz az Istennel való közösség, minden áldása, minden java. Bárki megkérdőjelezheti ezt, és bárki mondhatja azt, hogy ez egy szép elmélet, amivel vigasztaljuk magunkat itt a földön, de a végén majd úgyis meghalunk, ugyanaz lesz a sorsunk, mint a többi embernek, hogy eltemetnek, elporladunk, és egy-két generáció múlva szépen el is felednek bennünket. Majd 50 év múlva már nem váltják meg a sírkövet sem, felszámolják a sírunkat is, és lehet, hogy voltunk, és nem leszünk többé. Miért bízunk mi meg Istenben? Megbízhatunk egyáltalán abban, amit az ige tanít és kijelent? És ha bízok benne, akkor miért bízok meg ebbe? Van-e mögött, az egész mögött valami, vagy csak az egyház tartja fönt magát azáltal, hogy ad valami olyan üzenetet, vigasztalást, amiben minden időben szívesen kapaszkodnak az emberek? Tudjátok, még a leghívőbb hívők is elbizonytalanodnak olykor afelől, hogy vajon nem tévedésben élnek-e. Aki meg nem hívő, az meg folyamatosan abban él, hogy úgyse igaz, amiről Isten beszél. Hiszen talán még Isten se létezik. Hát akkor hogy lehetne igaz az, amit ő kijelent? Hogy lehetne igaz a Biblia? Hogy lehetne igaz az, amit az egyház tanít? Ma arról szeretnék szólni nektek, hogy a karácsonyi események sokfélesége, sokrétűsége milyen szépen eligazít bennünket abban, hogy nyugodt szívvel bízzunk Istenben. Hogy ne kételkedjünk ő benne. Ezek az események, ahogy elolvassuk őket az evangéliumokban, véletlenszerűnek tűnnek. De tudjátok, hogy amikor sok véletlenszerű esemény követi egymást, akkor az emberben mégis föltámad a gyanú, hogy biztos, hogy véletlenszerűen ennyi minden olyan jól össze tud kapcsolódni? Hát nem valami más van-e mögött? Egy pontos terv? Nos, karácsony története segít bennünket abban megerősödni, hogy akkor ott semmi nem történt véletlenszerűen. És ha akkor és ott nem történt semmi véletlenszerűen, ami Istenhez kapcsolható, Isten és az ember viszonyát érinti, akkor ez ok nekünk arra, hogy higgyünk és ne kételkedjünk abban, hogy Isten és az ember kapcsolatában ma sincsenek véletlenszerű dolgok. Hanem minden pontos tervek alapján megy végbe. Ha ezt átlátjuk, testvérek, akkor ez okot ad nekünk arra, hogy bízzunk Istenben, és ne kételkedjünk ő benne. Azok a szereplők, akik a karácsonyi történetnek a szereplői, nem látták át akkor még mindezt. De később, nem sokkal később, néhány évtizeddel később, amikor az evangélisták Isten szent lelke által arra kaptak indítatást, hogy leírják azt, ami ott történt, akkor ők már pontosan úgy írták le az evangéliumokba, hogy utaltak arra, hogy ti, akik olvassátok, ne gondoljátok, hogy itt véletlenek kapcsolódtak össze. Hanem arról beszéltek, hogy itt valójában minden Isten tervei szerint ment végbe. Hogy ott áll valaki a földön végbe menő események mögött és fölött, és irányít. Az evangéliumok arról számolnak be nekünk, testvérek, hogy a dolgok egy kézben vannak tartva. Kézben is vannak tartva, és egy kézben vannak tartva. És ezzel azt üzenik az evangélisták mindenkinek, aki az evangéliumokat elolvassa, hogy Isten nem követi az eseményeket, hanem vezeti a történéseket. Azt üzeni az evangélium leírata nekünk, hogy Isten nem improvizál, hanem levezényel valamit, ami megvan komponálva, amit ő létrehozott. Azt üzenik, hogy Istennek nem reakciója van arra, ami itt a világban történik, hanem mai szóval így mondanám, Isten akciózik ebben a világban. Nagyon fontos, testvérek, az, hogy az evangélisták be akarják nekünk mutatni azt, hogy Isten mindig egy lépéssel előbbre tart. Mindig előbbre tart, mint az események. És ez okot ad arra, hogy az ember bízzon Istenben. De ez ok lesz arra is, hogy vádoljon bennünket, ha Istennel szemben bizalmatlanok vagyunk. Nem tudom, hogy hogyan érkeztünk ma ide erre az Isten tiszteletre, Isten és közöttünk milyen a kapcsolat, ott van-e bennünk egy mély bizalmi kapcsolat, egy mély szerelem Isten felé, vagy csak távolságtartóak vagyunk vele szemben. Isten szeretne ma bennünket afelé vezetni, hogy bízunk meg benne, és ne kételkedjünk benne. És ennek az ünnepnek az eseményeit röviden most így állítja elénk, mint egy bizonyítékot arra nézve, és mint egy felszólítást arra nézve, hogy ne kételkedjél bennem. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy a megváltó érkezése Istentől eldöntött időben történt meg. Nem Mária jelentkezett be Istennél, hogy most már szeretném a Messiást kihordani a méhemben. Hanem azt olvassuk, hogy élt egy szűzott Názáretben, aki el volt jegyezve, és egyszer csak megjelenik az Úr angyala, a mennynek a küldötte. Tudjuk befolyásolni a mennyet? Valaki rá tudhatni az angyalvilágra, Istenre, hogy ő cselekedjen? Nem, testvérek, mindig ő dönti el, hogy mikor mi történik, mert innen ebből a világunkból mi nem tudunk Istenre kényszert alkalmazni. Ez ott is így történt. Jött egy angyal, aki bejelentette Máriának, hogy fiút fogsz szülni. Minden a Szentlélektől lesz és van. Ő választotta ki Máriát is, Isten választotta ki az időpontot is. Isten már beszélte erről, elmondta előre, már az Édenkertbe elmondta, hogy ő úgy tervezte meg az ember megváltását, hogy az asszonynak a magva fog a kígyó fejére taposni. És ezzel ott Isten sokkal többet mondott, mint amit esetleg Ádám meg Éva, meg az őt követő nemzedékek sokasága megérthetett volna. Mert Isten elmondta azt, hogy ez az asszony magva ember lesz, emberi természetű valaki lesz, hiszen asszonytól fog születni. Ugyanakkor Isten mit mondott? Ez le fogja győzni a kígyót, az ördögöt. Egy szellemi hatalom legyőzője lesz. Le tudunk győzni szellemi hatalmakat? Van itt bárki, aki azt állítja magáról, hogy a szellemi hatalmakkal harcot folytat, és ő legyőzi. Persze, vannak ilyen szemfényvesztők a világban, testvérek. Én nem mondom, hogy az ember nem veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy ezt kijelentse, majd én kiűzöm a démonokat. És azt gondoljuk, hogy mi parancsolunk a démonoknak, hogy azok megrettennek tőlünk. De tudjátok, ez olyan játék, mint amikor bekötött szemmel valakit a kör közepére állítanak. És aztán kapja el, akit tud. Mondjátok, kinek van előnye? Hát nem annak, akinek nincs bekötve a szeme. Hát mi nem látunk be a szellemvilágba. Mi úgy gondoljuk, hogy parancsolhatunk ott. A szellemvilág lát minket. Testvérek, érdekes dolgok ezek, rögtön ott a kezdetnél, és Isten az, aki ezt az egészet kezdeményezi, aki azt mondja, hogy ez így lesz. Majd eljön valaki, aki ember lesz, de ez az ember nagyobb lesz, mint egy ember. Mert képessége és hatalma lesz arra, hogy a gígyó fejére taposson. Magyarán Isten ott az édenkertben már elárulja, hogy annak, aki az asszonytól születik, isteni természete is lesz. Ember lesz, de isteni természettel megáldva, aki le tudja győzni a kígyót. És most mit mond az angyal ott annak a szűznek Názáretben? Azt mondja, a Szentlélektől fogsz megfogadni. Egyszeri esemény a világ történelemben. Egyetlen egyszeri esemény. A Szentlélektől fogadtattál meg. Itt valami olyan dolog történik, valami olyan esemény áll össze, amiből nincs több a világon. Te szülöd meg, a te méhedből fog származni, de a Szentlélektől fogantatott. Isten és emberi természet csodálatos módon válik egyé. Egyetlen egyszer. Isten döntötte, hogy így lesz. Isten jelenti be a helyszínt, az időt, amikor mindez meg fog történni. Aztán jön egy rendelet később, közel 9 hónappal később, ami elér oda Izraelbe, egy római császártól, Augustus császártól, aki valamilyen oknál fogva elrendeli, hogy az egész föld összeírattassék. Próbálják megfejteni, hogy vajon mi volt Augustus császárnak a célja. Ha vannak, akik azt feltételezik, hogy kevésnek találta az adót, amit a különböző birodalmi országokból beszolgáltattak neki, és ezért rendelte el az összeírást, hogy megnézze, hogy hány ember is él ott, kik azok, akiknek adózniuk kellene, és ahhoz hozzá mérje, hogy mennyi adó folyik be, akár így Palesztinából is. De van olyan feltételezés, láttunk erre is példát, még bibliai példát is, hogy az uralkodóknak vannak olykor hiúsági kérdések az életükben, amit bántja őket, vagy izgatja őket, hogy mekkora az én hatalmam. Dávid is belecsúszott egy ilyen dologba, hogy megszámoltatta Izraelt, mert hiú volt. Szerette volna tudni, hogy mekkora az, hány ember tartozik alám. Lehet, hogy Augustus császár is csak egy ilyen császár volt, akit erőt vett a hiúság. És egyszerűen tudni akarta, hogy az én birodalmam, amiről így gondolkozott, hogy ez az egész földre kiterjedt, tudjuk, hogy nem terjedt ki az egész földre, de a hiúság elvakítja az embert, mind az egész föld összeírattassék, az ő földje, ahol ő uralkodik. Lehet, hogy csak ennyi volt a dolog mögött. Mindegy, testvérek, mindegy. Nem fontos megfejteni, miért nem fontos megfejteni? Mert ez az egész csak azért történik ott a háttérben, hogy József és Mária elmenjenek Betlehembe. Hát emlékszem, amikor az első gyermekünket vártuk, akkor azért az utolsó hónapokban már nem terveztünk nagy utakat. Sőt, össze volt készítve a táska, hogyha menni kell a kórházba, akkor csak meg kelljen fogni, és aztán irány befelé. Az ember ilyenkor már önként nem megy el külföldre, de nem biztos, hogy elmegy még a szomszéd városba is. Itt valami olyan kényszer volt, hogy Józsefnek és Máriának is el kellett mennie. Megtehette volna József, hogy ő egyedül megy el. Mivel Mária Názáretben élt, valószínű ott volt a rokonsága. Hát az nem nagyobb biztonság lett volna, hogy majd ők segítenek ott a szülésben. József, ha nem érsz vissza, akkor majd látod a gyereket. De hát az asszony, őt kell védeni, ő a kiszolgáltatott, de nem, Máriának is el kellett mennie Betlehembe. Nem tudták kikerülni ezt a dolgot. Nem műkedvelésből ment el Józseffel. Azt szeretném, ezt értenénk. Nem azért, mert nagyon szerette Józsefet. Hát nem az lenne a normális ilyenkor, hogy őt kell védeni és óvni. Valami nagy kényszernek kellett lennie ennek, amit ott Augustus császár elrendelt, hogy ők útra keljenek. Tudott valamit erről Augustus császár testvére? Dehogy tudott. Azt se tudta, mennyien vannak a birodalmába. Nem azt, hogy kik tartoznak az ő birodalmába, azt se tudta, hogy mennyien vannak, ezért számláltatja meg a népet. Mit tudott ő Názáretről, mit tudott ő Máriáról, arról, hogy ő áldott állapotban van. De Józsefnek és Máriának el kellett mennie, és el kellett jutnia a Betlehemben, mert itt megírja az evangélium, Isten korábban már kijelentette, hogy a megváltónak, annak a különös személynek, akinek emberi és isteni természete lesz, annak Betlehemben kell megszületnie. Mikeás próféta könyvének az 5. fejezetében, az első versekben jövendől erről. Ezt meg onnan tudjuk meg, hogy később mindenki előveszi ezt a tekercset ott Heródes udvarában, és ők maguk mondják, hogy igen, hát Betlehemben valami nagy dolognak kell történnie. Olvastunk a bölcsekről, akik Jeruzsálembe érkeznek, messziről jönnek. Nem úgy volt, mint ma, hogy 8:55-kor indul a repülőgép a Liszt-Ferenc reptérről, és 10 órakor leszáll Amsterdamban, és az ember nézheti az óráját, és tényleg úgy is lesz. Ezek messziről jöttek. Ki indította őket útnak? Mikor indultak útnak? Egy jelenségre lettek figyelmesek, ami az ő életükben véletlenszerű dolog volt. Nem tudták, hogy most figyelni kell az eget, mert meg fog jelenni egy csillag. Azt olvasjuk, hogy fölfigyeltek egy jelenségre, és elkezdték kutatni az okát. Miért látjuk mi ezt? Így akarnak bele ők maguk is a proféciába, és jönnek Jeruzsálembe, nem volt olyan jól kiszámítható az út. Nem is tudjuk pontosan, honnan jöttek. De annak a kornak az utazása egyáltalán nem volt annyira biztosított, mint a mai utazás. Jönnek, és úgy érkeznek oda, fölhívom a figyelmeteket, hogy Isten törvénye nem sérülhet meg. Mert Isten törvénye szerint a gyermeket körül kellett metélni, és az is Isten törvénye volt, amiről beszámol nekünk az evangélium, itt Lukács evangéliumában, hogy amikor az asszonyok megtisztulnak, akkor mutassanak be Istennek hála áldozatot. Még azt is leírja Mózes törvénye, hogyha egy asszony fiú gyermeket szült, akkor 33 nap múlva menjen el a templomba, mutassa be az áldozatát. Jézust körül kellett metélni, mert ő nem azért jött, hogy a törvényt leírja, hogy a törvényt megszegje, hanem azért, hogy a törvényt betöltse. Anyjának, Máriának el kellett mennie a templomba. Aztán ott a templomban, most nem olvastam tovább, ott van két ember is, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ma, vagy holnap, vagy mikor történik egy különös esemény, de amikor meglátják Józsefet és Máriát, és meglátják Jézust, akkor meghirdetik azt, hogy ő a megváltó. Ők nem voltak ott a pásztorokkal, ők nem hallottak semmit a bölcsektől, Isten adja meg nekik ezt a világosságot. Nos, nem sérül a törvény, de mi történik? Az történik, hogy Heródes, akihez nem mennek vissza a bölcsek, elrendeli, hogy Betlehemben és annak környékén minden 2 éves és annál fiatalabb gyermeket meg kell ölni. És akkor olvassuk azt, hogy József elmenekül Egyiptomba, fogja a feleségét, és elmennek Egyiptomba. Testvérek, sok rétű az esemény. A római birodalom első emberétől, a zsidók királyáig, Heródesig, az egyszerű pásztorokon keresztül, a távol-keleti bölcsekig, mindenki megjelenik ebben a történetben. Csak akiket lejegyeztek az evangélisták. És akkor lássátok meg, hogy így összekapcsolódik ez a történet, ez a sokféle szál. Mint a cipzár, amikor elkezdjük fölhúzni, és jól húzzuk föl. Szoktatok arra gondolni, hogy ez véletlen? Nem. Hát azt mondjátok, hogy ez így kell legyen, nem? Hogy összekapcsolom, alul húzom, és ezek összezáródnak a fogak. Amikor Jézus történetét látjuk, testvérek, akkor azt látjuk, hogy itt valaki előtte jár az eseményeknek. Nem késnek el a bölcsek, nem jönnek túl korán, nem szemezgetnek ott, meg malmozgatnak, hogy megszületette már Jézus. Na, hol van már Mária? Nem, oda jönnek, ott van Jézus. Már körül van metélve, már az áldozat be van mutatva, hogy Isten azért törvényébe elrendelte. Minden úgy zajlik. Minden úgy zajlik. Még azt is elmondja Isten előre egy képletes proféciában, ahogy itt az utolsó versben olvastam, hogy a gyerekgyilkosságok miatt Ráhel síratja az ő fiait. Egy költői kép. Síratja azokat, akik már nincsenek, akiket elvettek tőle. Testvérek, ki tudta ezt befolyásolni? Ki gondolta volna, hogy Heródes ebben az élet szakaszában már olyan erősen tébolyodott lesz, hogy ettől sem riad vissza, hogy gyermekeket vegyen el erőszakkal, és végeztessen ki? Ki gondolta volna? József miért Egyiptomba menekül? Miért Egyiptomba menekül? Keresztül kell menni sivatagon. Miért oda menekül? Isten tudja, hogy oda kell menekülnie. Heródes római állampolgár volt. Mindenhol, ahova a római birodalom elért, Heródesnek rendkívül jó összeköttetései voltak. Bárhova menekülhetett volna József, Heródes mindenhonnan előszedeti. A nagy rivális Egyiptom volt. Na, oda nem volt befolyás. Ott nem volt hatalom. Véletlen? Nem véletlen. Ott áll valaki ezek mögött, az események mögött, aki nem más, mint az, aki hatalmasabb, mint ezek az események, és ez a valaki irányít. Irányít egy császárt, irányít bölcseket, irányítja Heródest, mert végbe kell menjen, és meg kell történjen az, amit ő kijelentett, amiről ő beszélt, mert nem a levegőbe beszélt, nem úgy mondta el, hogy majd valahogy ez be is fog teljesedni, hanem úgy beszélt erről Isten, hogy ez így fog történni. Magyarán úgy beszélt a régi időkben, hogy ura vagyok mindannak, ami történik. És ez fog történni. Testvérek, amikor valaki ilyen ura a dolgoknak, akkor az bennünket feljogosít, sőt, kötelez, hogy bízzunk meg benne. És amikor az evangéliumokat olvassuk, és azokból pusztán a jászol szalmaszagát akarjuk megérezni, akkor hadd kérjelek benneteket, hogy lépjetek tovább benne, és akarjatok többet tudni arról, amit az evangéliumok elmondanak nekünk. És lássátok meg, hogy ezek arról számolnak be minden ember számára, hogy az Isten megbízható. És hogy az Isten pontosan tervezett és végez, nem követi az eseményeket, hanem vezeti az eseményeket, nem improvizál, hanem azt adja elő, ami az ő végzésében le van fektetve. Nem reagál az Isten azokra, amik itt a világban történnek, hanem ő az, aki ezt a világot vezeti az ő tervei szerint előre. Ok arra, testvérek, karácsony azt üzeni, hogy okod van arra, hogy bízzál Istenben, És ez az ok vádolni is fog, ha te nem bízol mégsem Istenben. Ez vádolni fog. Hogy az Isten minden bizonyítékot elétett, arra nézve, hogy megbízható vagyok, és te mégsem adtad neki a bizalmadat. Tudjátok, ez csak egy szemelvény Isten történetéből, amit karácsonykor látunk. Ha Jézus életét végigkövetjük, akkor ott mindenhol sorakoznak a bizonyítékok arra, hogy itt Isten eltervezett és végrehajt. Így kell történnie. És ez azt jelenti számunkra, testvérek, hogy mindaz, amiről Isten még ezentúl kijelentést adott, pontosan úgy történik, és pontosan úgy fog történni, ahogyan azt Isten eltervezte. Mi modern emberek úgy gondoljuk, hogy ki tudjuk számítani a világ sorsát, és talán ezek a mostani idők éppen arra döbbentenek rá bennünket, hogy mennyire nem. Hogy mennyire nem. Amikor azt gondoljuk, hogy majd Európa már egységes, mert megtanultunk közösen gondolkozni, akkor elég egyetlen ember, vagy egyetlen egy gondolat, hogy a felszínre hozza azt, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Dehogy gondolkozunk egyformán, dehogy reagálunk egyformán. És ilyenkor az ember mindig azt gondolja, hogy én kiszolgáltatott vagyok. Valahogy itt a történelem megy előre, és hát, ha szerencsés vagyok, jó helyen, jókor vagyok. Ha meg nem, akkor így történt. Sokszor mi keresztjének is elfeledkezünk arról, hogy Isten mindent eltervezett és elvégez. És ebben nincsen semmi véletlenszerűség. József és Mária nem biztos, hogy átlátták Istennek minden tervét azokban a pillanatokban, de megtették azt, amit abban a pillanatban megtehettek. Ez pedig az volt, amiről itt olvastunk is, hogy József vette a feleségét, amikor kijelentést kapott Istentől. Akkor vette a feleségét és nem bocsájtotta el. Később olvasunk, hogy magához vette a feleségét és elment vele Egyiptomba. Azt tette, amit tehetett, engedelmeskedett Istennek. És ez a bizalmának volt a jele, hogy bízok te benned. Testvérek, nem látunk át mi sem mindent, ami körülöttünk zajlik ebben a világban. De egy dolgot megtehetünk, az, hogy elhisszük, hogy mindenek fölött ott áll Isten, és elhisszük, hogy nekünk egy dolgunk van, engedelmeskedni annak, amire ő bennünket indít, amit ő megvilágosít előttünk. Józsefnek nem a világot kellett megváltania, az Jézus dolga volt. Józsefnek engedelmeskednie kellett. Két ilyen pontja mindenképpen volt az ő életének. Az egyik, amikor magához kellett, hogy vegye Máriát, a másik, amikor el kellett menjen Egyiptomba. És József jól vizsgázott. Később az evangélisták látták, hogy ennek mekkora jelentősége van. Ma lehet, hogy kis dolognak tűnik engedni Istennek, de valójában majd ki fog derülni, hogy ennek mekkora a valódi jelentősége. Hogy te meg én bízol Istenben. Hogy te meg én engedelmeskedünk Istennek. És mi volt az, amit még tehettek ott akkor ezek az emberek? Mi volt az, amit tehetett József és Mária? Akkor, amikor bejelentette az angyal, hogy Mária áldott állapotba került? Akkor, amikor elmentek Egyiptomba? Várták azt, hogy Isten folytatja. Isten véghez viszi a dolgát. Várták. József magához vette Máriát. Úgy mondja a Szentírás, hogy nem ismerte az ő feleségét, míg meg nem szülte az első szülött fiát. Hogy beteljesedjen, amit az írás mondott, hogy szűztől kell születnie. Aztán elmentek Egyiptomba, és várták, hogy Isten elkészítse az ő szabadulásuknak, a hazatérésüknek az idejét és rendjét. Testvérek, sokszor mi is csak várjuk az Úr szabadítását. Azzal a bizalommal, hogy ő nem feledkezett meg rólunk. Hogy ő tudja, hogy merre mennek a dolgok, és ott a végén az ő szabadítása. Eljön az ő szabadítása. Bátorítalak benneteket arra, hogy bizalommal, hittel forduljatok és forduljunk oda Istenhez. A saját életünk dolgai felől is, amelyeket nem látunk át sokszor. Miért most, miért velem történik ez meg? Biztos, hogy okosabb lennél, ha tudnád? Biztos, hogy jobb lenne neked, ha tudnád? Azért nem köti Isten sokszor az orrunkra ezeket a dolgokat, mert nem azt várja tőlünk, hogy mi mindent tudjunk. Mert a mindentudás ő nála van. Tőled meg tőlem csak azt várja, hogy bízzál benne. Bízzál benne. Kérdezhetnék a bárányok a pásztort, hogy miért viszel engem keresztül a halál árnyékának a völgyén? Miért nem járunk mindig a napos oldalon? De a bárány követi a pásztort. Miért? Mert tudja, hogy még itt is megyek át, hogy mondja a Zsoltárban, vesződés botod megvigasztal engem. Azt mondja Dávid ebben a Zsoltárban, hogy a pásztor föl van szerelkezve arra, hogy megvédjen engem. A botja meg a vesztője az nem arra szolgál, hogy a bárányt elverje vele, hanem arra szolgál, hogy a vadállatoktól megvédje. És azt mondja Dávid, hogy én nyugodt vagyok, békességem van, amikor ott viszel keresztül, mert tudom, hogy te föl vagy fegyverkezve, nem tudom, miért arra viszel, de követlek téged. Testvérek, bízzatok meg, ami Urunkban, Istenünkben, Jézus Krisztusban, akkor is, ha nem látjuk át ebben a pillanatban, hogy miért ott járunk. Tegyük meg azt, amit ő tőlünk kér, amit nekünk parancsol. Azt, amit ma, meg holnap a szívünkre, meg a lelkünkre köt. Azt, amit az ő igéjében nekünk kijelentett. Ennyi a dolgunk. Nem nekünk kell megírni a világ történelmét. Azt már ő megírta. Ott azon a ponton, ahol te ebben szerepelsz, Istennek és Isten felé egy dolgod van, engedelmeskedjél. És várd az ő szabadítását. Időnként erőt vesz rajtunk, ahogyan erről beszél is az írás, az, hogy föltámad a szívünkbe, az, hogy bizony milyen jó lenne, ha jönne már az Úr Jézus. Azt mondja, hogy a lélek és a gyülekezet így kiált, bizony jövel Uram Jézus! Igen, így kiáltunk. Nem azért, hogy sürgessük, hanem azért, mert vágyunk az ő szabadítására. De hogyan várunk? Türelemmel várunk. Akkor is, ha nem a mi időnkbe jön el. Akkor is, ha nem következik be. Várunk az Úr szabadítására, mert bízunk benne, és nem kételkedünk abban, hogy ez a szabadítás el fog jönni. Kedves testvérem, van okod arra, hogy bízzál Istenben. Van okod rá, tedd meg. De vedd azt is tudomásul, hogyha nem bízol meg, ha nem hiszel ő benne, ez számára is ok lesz, hogy számon kérjen téged. Boldogok azok, akik hisznek, hitükből fakadóan engednek, és türelmesen várják az Úr szabadítását. Adja ezt meg mindannyiunknak. Amen. Akkor most énekeljük a barna énekes könyvünkből fennállva a 703. számú dicséretünk első és harmadik versét. A 703-as dicséretet keressük tehát ki, és ennek az első és harmadik versét énekeljük. Hadd zengjen énekszó.
Felégig újjongó,
megváltó. Ott fénylik ő az új nap, kit várva vártunk rég. Kezdetű és vég, kezdetű és vég. Ó, lelkem áldva, megváltó dirgalmát, vádolt bűnöd átka, a pokol mélye vált, de Jézus ém kitárta a mennyek ajtaját. Üdvösséget ad.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy arra hívsz bennünket, hogy kételkedés nélkül, szívünk egészével, bizalmunkkal adjuk magunkat te neked. És köszönjük, hogy erősített bennünk karácsony evangéliuma által is azt, hogy te nem beszélsz a levegőbe, mindent kézben tartasz, minden szavad igaz és ámen. Így köszönjük meg neked azt, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy te ezt elrendelted. És noha felületesen olvasva lehetne mindez véletlenszerű, mégis dicsőítünk téged azért, mert láttatod velünk, hogy nincs ebben semmi véletlenszerűség, hanem te, aki a Földnek teremtője, fenntartója és igazgatója vagy, véghez viszed azt, amit elterveztél. Meghajlunk te előtted szívünkben, lelkünkben, és dicsőítünk téged azért, mert jó kezekben van, a te kezedben a mi sorsunk. Köszönjük, hogy mi velünk sem véletlenek történnek. Taníts bennünket minden körülmények között, azzal a gyermeki és tiszta bizalommal előtted lenni, hogy nyughatunk, békességünk lehet, amíg te velünk vagy. Kérünk arra, hogy így áld meg bennünket életünk sokféle nehézségében, de segíts, hogy jobb napjainkban sem felejtkezzünk el rólad, hiszen azok is tőled jönnek. S ha világ fel is fordul körülöttünk, ha minden összedőlni látszik, taníts bennünket türelmesen várni, és nem kételkedni abban, hogy te tudod dolgodat. Köszönjük neked bűneink bocsánatát, amelyet elkészítettél és elvégeztél a te fiadban, s ami igaz. Köszönjük neked az örök életet, a mennyországot, a számunkra elkészített helyet, amely nem levegőbe való kijelentés, hanem igazság. Köszönjük minden ígéretedet, gondviselésedről, megtartó kegyelmedről. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ebben a bizalomban erősítesz bennünket. Légy segítségül, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem lehessünk és maradhassunk hívők. Amen.